Az előző előadáson a hullámokkal kezdtünk el ismerkedni, sokféle dolgot megnéztünk, például fölírtuk a hullámegyenletet, meg fölírtuk azt, hogy a feszített húron a hullám terjedési sebessége az mitől függ, egy ilyen kisebb deriválgatós levezetéssel fejeztük be az előző órát. A mai gyakorlaton lesz arra idő, hogy erre számolási példát is csináljanak az ilyen feszített húrosra. Most menjünk tovább először az elméletben, és néhány dolgot elméletben tárgyalunk, és majd utána együtt nézünk meg több kísérletet, illetve videó bemutatót ezekről. Az első ezek közül, amit megemlítünk, az a hullámok visszaverődése. Hullámok visszaverődése. Ugyanis az a leírás, amit adtunk az előző alkalommal, hogy az egyenesmenti hullámokat a ZXT egyenlő GX-V-szerté alakba írjuk föl, ez azt feltételezte, hogy a közeg, amiben a hullám terjed, soha nem ér véget. Mindig tud menni a hullám. Ez persze nem igaz. Talán akik itt voltak, emlékeznek, hogy én pengettem ezt a kötelet, és akkor szaladt a hullám, és aztán amikor a végéhez ért, akkor mi történt a hullámmal, amikor véget ért a közeg? Visszaverődött. Hát most nem tudom, emlékeznek-e erre, hogy is verődött vissza. Most elmondom, hogy verődött vissza, aztán majd más kísérletekkel együtt újra megismételjük ezt, hogy jobban meg tudják érteni. Most egyelőre kérem, hogy fogadják el azt, hogyha van egy rögzített végződés, tehát mondjuk egy kampóhoz rögzítem, vagy megkértem a kolléganőt, hogy fogja jó mereven a kötélnek a végét, akkor amikor egy ilyen huplit elindítok arra fele, mondjuk egy fölfelálló huplit, meg fogjuk figyelni, hogy a fölfelálló hupli úgy verődik vissza, hogy lefele áll utána. Tehát megfordul az amplitudójának az előjele. Ha ez szinuszos hullám lenne, akkor azt is lehetne mondani, hogy 180 fokot ugrik a fázisa. Fél rezgést ugrik a fázisa, mert egy fölfelálló színusz, meg egy lefelálló színusz úgy is elképzelhető, hogy a fázisát eltoltam pi-vel, avagy 180 fokkal. Rögzített végződésről így történik a visszaverődés, majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy miért is. Mi a helyzet a szabad végződéssel? Mi a helyzet, hogyha kötél csak úgy véget érne? Most álljon meg a harci menet, egy kötelet így viszintesen nem tudok kitartani, mert leesne a vége. Hát hogy lehetne csinálni, hogy mégsem le a vége? Egy nagyon vékony cérnával rögzíteném ezt ide. Olyan vékony cérnával, aminek a tömeg elhanyagolható, tehát nem befolyásolja a végének a mozgását. Vagy fölállnék magasra, és ezt a kötelet lógatnám lefele, és akkor az alja egyszer csak úgy véget ér, tehát nincsen mereven megfogva. Ez a szabad végződésnek az esete. A szabad végződésről úgy verődik vissza, hogy visszaverődés után is ugyanolyan irányban áll a hullám, tehát visszaverődés után is fölfele fog állni. Ezt is megkísérlem majd kísérletileg bemutatni, ezt ugye nehezebb, mert most nem hoztam ilyen vékony cérnát, meg ilyesmi, majd lógatással próbálom ezt bemutatni, hogy ez tényleg így történik. Így verődnek vissza a hullámok a közeg végén. Persze, meg kell mondani, hogy valójában az új közegbe mindig egy icipicit behatol a hullám. Tehát, hogyha nem egy ilyen tökéletesen rögzített, vagy tökéletesen szabad végződésről beszélek, hanem figyelembe veszem, hogy az új közeg is egy icipicikét rugalmas, akkor valójában ide kéne rajzolnom ilyen kis hullámocskákat, hogy az lefele megy, és a közegbe behatoló része, az mindig ugyanolyan irányba hullámzik, mint ahogy az eredeti bejött. Tehát, ha egy fölfelálló hupli jött be, akkor a közegbe egy kis fölfelálló hupli be fog hatolni. Ezt majd a hangtanban, a falak hangelnyelésénél használni fogjuk ezt a fogalmat, ezt a jelenséget. Oké, ennyit a hullámok visszaverődéséről. A következő kicsi téma, amit meg kell említeni, az a síkbeli és térbeli hullámoknak az esete. Nem is, ez a kréta, ez most nagyon rosszul fog. Nem jól olvasható, amit írok. Én magam se tudom jól elolvasni, mert nem tudom, én nem akar rendesen fogni. Síkbeli és térbeli hullámok. Eddig az egyenesmenti hullámoknak a leírásával foglalkoztunk, az sokkal egyszerűbb, mert egyetlen egy X koordinátával jellemeztük a dolgot. Síkban terjedő hullám lehet mondjuk a vízfelszíni hullám, akkor bedobjuk a kavicsot, és akkor ilyen körgyűrűszerűen mennek ki a hullámok. Térbeli hullám, meg például hanghullám, itt három dimenzióban terjed a hangom, hát nem látszik, de persze mindenki el tudja képzelni, hogy az itt létrehozott nyomásváltozás arra fölfele, meg mindenféle irányba terjed. A síkbeli és térbeli hullámokat leírni sokkal nehezebb, mint az egyenesmentieket. Miért? Azért, mert egyenesmentén a hullám az terjedhet jobbra vagy balra, kész. Más választás nincsen. Síkban meg térben a hullámok végtelen sok irányba terjedhetnek. És ez végtelenül elbonyolítja a dolgokat. Ezért nem is tudjuk olyan egyszerűen az összes síkbeli hullámot leírni, mint az egyenesmenti hullámokat tettük. Tehát az egyenesmenti hullámoknál ugye GX-VCRT alakban minden hullámot le tudtunk írni, síkban meg térbe ez nem megy ilyen könnyedén. Össze-vissza mehetnek a hullámok. Gondoljanak bele, a kötélen ide-oda szaladtak a hullámok, de mondjuk nyáron a medencének a felszínének a hullámai jobbra-balra, ferdén így-úgy mehetnek, és az jócsán elbonyolítja a dolgot. Meg se kísérelem most matematikailag fölírni általánosan. Csak megemlítem, hogy egy pici módosítással a hullámegyenlet az átalakítható sík meg térbeli hullámokra is, ha nem csak az X szerinti, hanem az Y meg az E szerinti második deriváltakat is hozzáveszem, akkor a hullámegyenlet általánosítható, de az már túl bonyolult lenne, hogy ilyeneket kezeljünk, úgyhogy nem fogjuk a matematikájával foglalkozni, csak szemléltetjük. És a síkbeli, térbeli hullámok szemléltetésére a frontfelületek fogalmát fogjuk használni. Frontfelület az alatt az azonos rezgési fázisú pontok halmazát értjük. Azonos rezgési fázis, mondjuk a maximumba levők, tehát mondjuk a hullámhegyek. Képzeljünk el mondjuk egy vízfelszínt, ahol össze-vissza mennek a hullámok mindenféle irányba, és ezen a vízfelszínen mondjuk lerajzoljuk a hullámtarajakat. Tehát ahol a helyi maximuma van a vízfelületének. Akkor például, amikor kavicsot dobunk bele a vízbe, akkor ilyen körkörösen kifele terjedő hullámokat láthatunk. Ezek a frontfelületek. Persze nem lenne kötelező éppen a hullám maximumokat berajzolni, csak az a lényeg, hogy azonos rezgési fázisban levő pontok lehetnének éppen a minimumba, vagy éppen az 1,25 radián fázis szögűeket is bejelölhetném. Azok valójában csak annyiba különböznének, ugye ha mondjuk ezek a maximumoknak a görbéi, akkor itt lennének köztük a minimumoknak a görbéi, meg valami köztes helyen pedig a többieké. Nem változna meg alapvetően a kép, de az, hogy milyen is a hullámkép, a frontfelületekkel jellemezhetjük. Azért jó ez, mert a frontfelületek nagyon sokszor látszanak. Ugye a vízfelszíni hullámnál látjuk a frontfelületeket. Hangnál nem látjuk ezeket, mert majd kiszámoljuk egy-két óra múlva, hogy olyan pici légnyomás változást okoz a hang, hogy ugyan megsűrűsödik a levegő, de nem válik érzékelhetően átlátszatlanabbá a levegő a hang hullámai során, de elképzelni azért ugye magunkban el tudjuk, hogy itt a nyomás maximumok hogyan terjednek. Na szóval, a frontfelületekkel szemléltetjük ezt a hullámterjedést, és két alapvető hullámtípus fontos a gyakorlatban, amiből a bonyolultabb hullámok is kikeverhetők. Az első hullámfajta az a gömbhullám. A nevében benne van, hogy milyen is ez, a gömbhullámnak a frontfelületei gömbök. Ezek a frontfelületek. És ezek a frontfelületre merőleges irányban, azaz a tér minden irányába terjednek kifele valamilyen V terjedési sebességgel. Vízbe dobott kavics esete, ha beszélek, az jó közelítéssel ilyen, nem pontosan ilyen, például hátrafele kevesebb hang megy, mert a fejem leárnyékolja a saját hangomat, de azért valamennyire ez hasonlóan történik egy ember beszéde során is a hang terjedése. Mit tudunk mondani a gömbhullámról, azon kívül, hogy így gömbszimmetrikusan mennek a felületei, az, hogyha elgondolkozunk, akkor egy-két dolgot megállapíthatunk erről. Például érezzük, hogy ahogy megy kifele a hullám, úgy az amplitudó csökkenni fog. Egyre nagyobb távolságba a középponttól, és most vezessük be, hogy erre jelölöm a vizsgált pontnak a helyvektorát, akkor az indexeletlen R az a távolság a forrástól. Tehát valahogy az R függvényében csökken. Én a következőt állítom, a hullámnak az amplitudója az az 1 per R-rel arányosan csökken. A térbeli hullámoknál, tehát a gömbhullámoknál. Miért mondom, hogy 1 per R-rel? Miért nem 1 per R négyzete, vagy valami más hatvánnyal arányosan csökken? A hangtanban majd végig számoljuk ezt, most csak utalok rá, hogy arról van szó, hogyha ebből kijön valamekkora teljesítmény. Tehát egységnyi idő alatti energia kijön ebből. Az ugye, hogy terjed, egyre nagyobb és nagyobb felületekre oszlik szét. Az azt jelenti, hogy egy felületegységre egyre kevesebb és kevesebb energia jut, majd ezt energiasűrűségnek fogjuk nevezni, tehát egyre kisebb és kisebb energia jut egységnyi felületre. Na de ebből miért 1 per R-es függés jön ki? Azért, mert a gömb az egyre nagyobb, most ugye ez egy metszeti ábra, térben ilyen gömböket kéne elképzelnünk, az egyre nagyobb sugarú gömböknek a felszíne R négyzettel arányos, ugye a gömb az 4 pi-szer R négyzet felszínű, R négyzettel arányos a felszín, a szállított energia pedig az amplitudó négyzetével arányos. Ezt fölhívtam a figyelmet a harmonikus rezgő mozgásnál, hogy az energia az az A négyzettel arányos. Nézzük csak! Ha 1 per R szerint csökken az amplitudó, akkor 1 per R négyzet szerint csökken a szállított energia sűrűsége, na de az R négyzetszer nagyobb felületre oszlik szét, tehát így jön össze, hogy ugyanaz az energia oszlik szét egyre nagyobb és nagyobb felületekre. Az amplitudó tehát 1 per R szerint csökken a gömbhullám esetén, és ezért a gömbhullámnak az általános egyenletét azt úgy írhatom föl, hogy a ZRT az nem lesz más, a zavar a hely és az időnek a függvényébe, hogy valamilyen A0 per R, itt van, hogy csökken az amplitudója, szorozva G, R minusz VRT. Ugye ez a G R minusz VRT emlékeztet minket a G X minusz VRT-re, csak ugye most nem egy X tengely mentén, hanem körkörösen kifele írja le ez a hullámnak a terjedését, és ide beírtuk, hogy csökken az amplitudó. Mikor keletkezik gömbhullám? A gömbhullám akkor keletkezik, ha a forrásnak a mérete ez sokkal kisebb, mint a hullámhoz. Hogyha nagyon pici forrás van, akkor keletkezik gömbhullám. Miért? Hát ezt úgy érezzük, hogyha egy pontba birizgáljuk meg mondjuk a víz felszínét, akkor az minden irányba egyenletesen terjed. Bebizonyítani ezt akkor bizonyíthatnánk, hogyha a háromdimenziós hullám egyenletet oldogathatnánk. Most érzés alapján ezt mindenki elfogadja. Ez az első fontos hullámtípus. A második az úgynevezett sík hullám. Sík hullám esetében a front felületek azok egymással párhuzamos síkok, amit most megpróbálok itt felrajzolni. Nem tudom, mennyire sikerül jól. Ezek természetesen a front felületre merőleges irányba terjednek valamilyen V-sebességgel. És hogyha ide rajzolom az egyiknek a felületi normál vektorát, tehát a normál vektor ugye merőleges a síkra, és egységnyi hosszúságú a felületi egység normál vektor. Ez mutatja meg, hogy milyen irányba terjed ez a síkhullám, és ennek az egyenletét értelemszerűen úgy írhatjuk le, hogy ZRT egyenlő A, egy A amplitudó szorozva G, és hadd nézem, igen, hogy ugyanazokat a jelöléseket használjam, N-szer R minusz V-szer T-ként írhatjuk le egy síkhullámnak az egyenletét. Miért így írjuk le? Nem csökken az amplitudó, mert egy síkhullám az nem oszlik szét. Az, itt kivágok egy részt belőle, később is ugyanakkora részt foglal csak el. Tehát a szállított energia nem oszlik szét a térben, ezért nem csökken ennek az amplitudója. Itt pedig az N-szer R az valójában nem más, mint a helyvektornak a terjedés irányára vett vetülete. És ezért jön ez ki, hogyha matematikából valaki még a síknak az egyenletére emlékszik, akkor fölismerheti ezt az egyenletet benne. Síkhullámok akkor jönnek elő, hogyha a forrás mérete sokkal-sokkal nagyobb, mint a hullámhoz. Bizonyos értelemben tehát a gömb és a síkhullám egymásnak az ellentéte. Az egyik az extrém kicsi, a másik az extrém nagy forrásoknak az esete. Pillanatnyilag zavarba is vagyok, mert nehéz is a hétköznapi életből igazán jó síkhullámra példát mondani. Mert hol van az, hogy egy hullámforrásnak a mérete sokkal nagyobb, mint a hullámhoz? Hát hangnál ez mit jelentene? Az előző órán kiszámoltuk, hogy a normál zenei A-hanghoz ilyen 75 centi körüli hullámhoz tartozik. Tehát ahhoz, hogy a normál zenei A-hangot síkhullám formába bocsássuk ki, ahhoz mondjuk minimum ennek a táblának, de leginkább ennek az egész előadóterem első falfelületének egy nagy hangszóró membránja kéne legyen, hogy az bocsássa ki a hangot. Hát hang esetén ez nem igazán valósul meg, hogy síkhullám formájába terjedjen. Olyankor valósul ez meg, amikor nagyon pici a hullámhoz. Azokat tudjuk itt szépen síkban előre küldeni valamilyen irányba. Ilyen a fény például. Ugye a fénynek a hullámhossza 1000 milliméternél is kisebb, és a fényforrásunk már lehet 1000 milliméternél nagyobb. A fényből tudok egy vékony sugarat, ami egy irányba terjed, a front felületek pedig szépen párhuzamosan szaladnak. Fényből tudok ilyet csinálni, vagy mondjuk vízfelszíni hullámból is közelítőleg tudok ilyet csinálni, hogyha valami nagy tárgy rezeg a vízben, például egy nagy óceán járó hajó billeg, akkor az oldaláról nagyjából ilyen síkhullámok válnak le, mivel az óceán járónak a mérete jóval nagyobb, mint a róla leváló hullámoknak a hullámhossza. Ezekkel találkozni fogunk, mert különösen a gömbhullám nagyon jelentős szerepet visz a mindenféle hullámtani megfontolásokban, úgyhogy egyelőre tegyük félre ezt a tudást, majd foglalkozunk ezzel, be fog ez jönni.